Egyszer volt, hol nem volt. Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
Tűr?
Nem szoktam ahhoz, hogy félbeszakítsanak.
Pedig a medve mindig azt csinálja.
Szóval hol is tartottam? Tehát volt egyszer egy olyan világ, ahol a befőtt teszi el a nagymama hozamát, az árak nőnek, mint az égigérő passzúj, és még Alonso Mozli sem tudja, hogy 100 forintnak mennyi a fele.
Nem tudom.
Na, ezt képzeld el.
Elképzelni? Mi ebben élünk?
Ha ezt életnek lehet nevezni. De mi ez? Úgy hallom, fehér lovon közeledik egy elszánt csapat, és arra készül, hogy kihámozza a mesesajtból a valóságot. Ács Gábor, Gede Balázs, Kántor Endre és Mihálovics András. Ha baj van, fújd meg ezt a sípot, és jönnek. Millás reggeli. A Gazdasági Muppet Show. Minden hétköznap reggel.
Túl szép, hogy igaz legyen. Aztán varázs ceruzájuk van-e?
Van hát. És nem félnek használni.
De miért?
Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Jól vigyázz! Ha ezt az ajtót kinyitod, becsukódik egy csomó másik.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller autócsalád tagja. Autók szeretettel.
Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók! 6 óra 30 perc, pontosan kezdjük a Millás reggeli műsorát a Rádió Café 98.0-án Kántor Endrével, akinek a fején egy kádárkocka alakú sapka van, egy híres román tervező munkája.
Köszönöm szépen. Ezért jó, hogy nincs televíziós közvetítés, mert bármit be lehet mondani. A post-truth világában Mihálovics András az éterben.
Donald Trump legnagyobb hazai szállást csinál.
Azt hittem, hogy kádárkocka formájú a
az ornyerged?
Fülesemnek a...
Nem.
Az ornyergem. Az egyébként igen, valószínűleg átépített kádárkocka formájú, amit mostanában csak is kizárólag 60 milliós áron lehet megkapni.
Igen.
Vagy a fölött.
Igen. Kérem szépen, van SMS, WhatsApp és Viber számunk, el ne feledjem, 0630-6-980-980. Imádom az új szignálokat, írja a hallgató. Hozsana néked Dani és hozsana néked Ede, ők az alkotók. Pedig már minden reggel itt vagyok, írja a hallgató.
Bogi írta ezt, köszönjük Bogi, szépen, jó reggelt.
Aztán
neked is, kedves Bogi.
Apró lépések vagy fejesugrás, mindegy. Előrébb visznek, írja Géza, Gézu hajkú formájában. Mínuszos, csillagfényes, jó reggelt, kartársak. Ma is erős a forgalom, 27 perc, 5 másodperc a szokásos útvonalon, írja D-kartárs. Ezek a bemelegítő SMS-eink ma reggel.
A Gézunak a hajkujával egy kicsit vitatkoznék, mert apró lépéseket lehet hátrafele is.
És fejest is ugrani.
Mint ahogy a magyar gazdaság teszi ilyen moonwalkosan, Michael Jacksonosan. Úgy néz ki, mintha előre menne, mintha repülőrajtot vett volna, de nem. Hátrafelé halad.
Na, február 4-e van 2025-ben egy keddi nap, amikor is a csengéket és a ráheleket köszöntjük. Én egy Ráhelt biztosan ismerek. Szóval nagyon boldog névnapot kívánunk a Ráheleknek is, meg a csengéknek is, úgyhogy, és ma van a rákellenes világnap. Sajnálatos tény egyébként, hogy Magyarországon nagyon-nagyon elterjedt ez a betegség, sőt,
hát az biztos,
egyes mutatók
igen.
Szerint nagyon-nagyon elől
hát
járunk
több
ebben a betegségben.
Több típusú rák megbetegedésben, igen, világ elsők között vagyunk, igen.
Igen, úgyhogy egy pillanat rájunk meg, és gondolkozzunk el ezen. Az International Union Against Cancer szervezésében 2000 februárjában Párizsban tartották az első rákellenes világkongresszust. A részvevők február 4-én történelmi dokumentumot írtak alá. Világméretű összefogásra szólít fel a halálos kór ellen. Ennek emlékére a kongresszus február 4-ét rák ellenes világ nappá nyilvánította.
És ez teljesen hiába való volt az UICC-től, hogy ezt megtette, mert Donald Trump ebből is kilép.
Gondolod?
Szerintem minden.
Nem,
de
ő
aztán meggondolja
először,
magát.
Először Elon Musk.
Elon Musk, a dózse.
Igen.
A dózse, aki a legújabb botrány az, hogy most azt keresik, hogy vajon alkotmányos volt-e, hogy hozzáfért a dózse mindazon adatokhoz, amelyekhez hozzáfért a legfrissebb hírek szerint. Ugye gyakorlatilag amerikai polgárok több száz millióinak a fizetési adataihoz és stb. A karcsúsítás jegyében hozzáfér egy olyan testület, akik hát igazából tanácsadók és nem szövetségi alkalmazottak, úgyhogy...
Meg leállította a hát, USAID-t. Így beszélnek. Az... Miért így mondják, na, a USAID?
Kérlek szépen, a USAID-nak a vezetője azt nyilatkozta, hogy a világ leggazdagabb embere a világ leggazdagabb országában dönt arról, hogy mi legyen a világ legszegényebb embereivel. Ezen gondolkodjunk Engem. El. Igen.
No, nézzük, hogy február 4-én mi minden történt a vízaknai ütközetben. Bem József vezérőrnagy erdélyi hadserege pacallá verte Puchner Antal altábornagy császári csapatait. 1849-ben. 1945-ben.
Nekem egy ismerősöm a vízaknai ütközetben nagyon megütötte magát, és ez úgy történt, hogy hazafelé sétált, és beleesett egy vízaknába. De a feje búbja kilógott belőle, és meglepetésére az történt, hogy egy ideig próbált nyöszörögni, hogy onnan engedje ki valaki, kimászni nem tudott, de aztán...
De miért nem tudott?
Mert olyan nagyon szűk volt, ja, és ahogy így beleesett, így álló helyzetben esett bele, igaz, illuminált állapotban volt, ezt majd a szülők elmagyarázzák gyermekeknek, hogy mit jelent, de utána pedig hazafelé tartott a testvére, ugyanazon az útvonalon, a jól bevált útvonalon, aki fejbe rúgta ezt az ismerősömet, akinek csak a feje lógott ki a vízaknából, mert nem vette észre, és elesett benne. Úgyhogy ketten voltak már a földön.
Édes Isten.
Ezek a gyönyörű 90-es évek, mondhatnánk.
Igen. Aztán 1945. február 4-én kezdődött a Jaltai konferencia. Történelemkönyveket tessék fellapozni, mi most nem vesztegetünk rá több gondolatot. Illetve 1989-ben fatvát mondott ki Khomeini ajatollah, illetve hát nem ő, hanem az általa vezetett papi tanács Salman Rushdie, indiai íróra, a sátáni versek szerzőjére, az iszlám vallás megsértése miatt, bár szerintem nem tudom, hogy egy fatvát vissza lehet vonni, gondolom vissza lehet, de hát ő neki ezt nem felejtették el azóta
ja,
sem,
nem.
Ugye legutóbb is ugye támadásért, amiben súlyosan meg is sérült
Borzasztó.
Az indiai író, úgyhogy
igen.
Igen. Na nézzük a szülinaposokat. Charles Lindbergh.
Az Ayatollahról pedig ugye mindig az jut eszembe, amikor levette róla a turbánt a Leslie Nielsen.
Ez a baj, igen. Ezen csodálkozom, hogy...
Milyen a Leslie Nielsenre mondta ki fatvát?
Igen, hogy ez hogy úszta meg? Hogy bement, és akkor meggyötört a Kaddafit, az Ibn Dadát.
Frank Drebin letépte Khomeini Ayatollah turbányát, és kiderült, hogy nagyon durván festett punk sérót visel igen. a Khomeini Ayatollah. Az egy elég erős popkulturális...
Sőt, micsoda nyitánya, ugye az első mozifilmnek az első néhány percében
az benne van, igen,
ez
igen,
az egész.
Egy óriási röhögés.
Igen. És ott van Gorbacsov is.
Bizony, aki...
Ott meg a KGB végignézte, hogy letörli a foltot,
és azt mondja, hogy tudtam.
Igen. Na mindegy. Szóval 1902. február 4-én Charles Lindbergh, amerikai pilóta, született, író, feltaláló, felfedező, még társadalmi aktivista is volt ő.
És a Lindbergh baby ügybe, ugye elég szomorú szerepet játszott Charles Lindbergh.
Igen. No, menjünk még tovább, hogy itt van Macskási Gyula, 1912. február 4-én született, sajnos 71-ben elhunyt, de Balázs Béla díjas magyar rajzfilmrendező, a magyar rajzfilm atya. Ő egyébként Bortnyik Sándornál tanult, reklámgrafikusként kezdte, és akkor utána kezdett el animációs filmeket csinálni. Úgyhogy a Gusztáv sorozat egyik alkotóját tisztelhetjük benne, el ne
felejtsük. Az mekkora volt. Nagyon, az nagyon jó volt, igen.
Aztán Grosics Gyula, magyar válogatott labdarúgó, rá is emlékezünk, sajnos 2014 óta már nincs velünk, 1926-ban született február 4-én, de mi nekünk még volt szerencsénk interjúzni vele, úgyhogy óriási tisztesség. Máté Péter, hát azok a Máté Péter dalok. Nem kezdenék most bele egyikbe se, de
miért?
De imádom a szövegeit.
Az a szemüveg?
Az, amikor bevadul, hogy tudod, az
pályája
jött a levél, és akkor az, hogy de én ezt a levelet most
összetépem. A Szocsi Táncdal Fesztiválon, amikor bevadul? Hát többek között, igen.
Na, ez megvan, hogy én ezt a kis levelet most összetépem? Ha így akartod, hát nekem se fáj. Hát hányszor? A 90-es években ködös hajnalokon hányszor összeszorított foggal, hányszor ordítottuk Máté Péternek?
Igen, igen.
Mert képzeld el, hogy ha már te is meséltél egy ilyen bulit,
na mondjad.
Az az igazság, hogy nálunk az volt, hogy, amikor már mindenki, aki nem odaillő volt, vagy nem tudta tartani lépést, távozott a buliból, akkor átmentünk
egy szürreális
buliba, ahol ilyenek, hogy Máté Péter ment, meg Szandi vegyesen, meg amikor így valakinek itt teszett, meg...
Ez kezd egyre szürreálisabb lenni, tényleg.
Igen.
Máté Pétert még adom, de Szandi az most rock cuccot, azt láttad?
Igen.
Szerintem ezzel kellett volna kezdeni.
Tudod, mint
most, úgy vagyok vele, a
úgy vagyok, mint amikor a, igen, mikor Bász csávtársnak ugye igen. Csörög a telefonja, a K-vonal felveszi, hallottam.
Igen.
Nem értem.
Igen, igen. De egyébként szerintem jól összerakták a szettet neki, úgyhogy...
És még Szécsi Pált is szoktunk küvölteni.
Képzeld. Na, hát igen, nyilvánvalóan.
Meg piramist, meg ilyenek. Tehát, hogy ilyen olyan válogatás volt, hogy aki nem abban az állapotban volt, amiben mi voltunk, azt nem bírta elviselni. Na mindegy. Alice Cooperre is emlékezzünk, ha már ködös hajnalok.
Mi is az igazi neve? Valami Fournier, Dave Vincent Fournier, vagy valami ilyesmi. Igen. Az eredeti neve maga a Vincent Damon Fournier, igen. Detroit.
Damon. A Damon alanyi jogon, vagy már a
Damon, mint a Hillnek.
Igen.
De igen, Damon. Nem úgy Damon.
Nem, azt hittem, hogy így.
De nem Damon. Detroiti születésű ő egyéb iránt, és konkrétan az Alice Cooper az a zenekar név volt, aztán lett a saját neve.
Privatizálta. És még egy, ha már ennyiszer fölmerültek ma reggel a ködös 90-es évek hajnalai, akkor Wichmann Tamás munkásságáról is, hát bizonyán. A híres Wichmann kocsma hányszor, de hányszor.
De ezek azok a dolgok, amiket nem szabadott volna. Persze ugye nem lehetett mit tenni, nem, mert itt nem arról szólt, hogy eladják és bedarálják és lesz egy divatos kafé, hanem egészen egyszerűen elfáradt. Igen, beteg volt, igen, elfáradt, igen. Megunta. Mondjuk ezt nem csodálom, de azért azt nagyon sajnálom, hogy ugye Prágában sikerült megtartani egy jó pár olyan helyet, amit, hogyha turistaként ellátogatsz oda, akkor tudod, hogy ezek ilyenek, időtlen helyek, nem változtatják meg a berendezést, nem festik újra az egészet, hanem megmarad az a hely, ami volt, és gyakorlatilag 10-20-30 vagy plusz év távlatából, ha betérsz, ugyanazt kapod meg, mint korábban.
Igen.
És a Wichmann is egy ilyen hely volt, egy egyszerűen kultúrikon Budapesten. Nem tudtam elmenni mellette, anélkül, hogy betértem volna. És ezért... ha mázlim volt, akkor egy friss, rántott húsos szendvicset betoltam. Mert az nagyon tökéletes.
Képzeld el, olvastam vele egy interjút, ő volt a moszkvai olimpia nagy esélyese, és hogy valahogy mégsem ment, vissza is lépett, vagy nem tudom, valami ilyesmi volt. És már akkor ezzel foglalkozott, hogy már akkor működött valamiféle vendéglátóipari egysége, és hogy nagyon ment, ő nagyon jól érezte magát, ugye nem csoda, hogy élsportolóként már ugye kezdett ráunni az élsportra, és hogy annyi palacsintát sütött, hogy nem jut, ő maga mondta ezt, hogy nem jutott már ideje rendesen a felkészülésre, és ugye ennek ellenére az előfutamban valami másodperceket vert a teljes mezőnyre, és a döntőt is rosszabb idővel nyerték meg, mint amit ő akkor ment, csak aztán ott valahol így kifáradt. Ó, de jó, Istenem, nagyon, nagyon jó nosztalgiázni. Úgyhogy drága jó Wichmann Tamás, remélem föntről az égből mosolyog ránk egykori ügyfelekre, mert 2020-ban hunyt el ő, ugye hosszantartó súlyos betegség után, ahogy szoktuk volt mondani. No! Akkor az álmodozást zárjuk le, és a név és születésnaposoknak a Passion Coco-tól küldjünk.
Bizonyám.
Egy jó szerzemény.
Ezt azoknak a kedves barátaimnak küldöm, akik egyetértenek abban, hogy a legtöbb zene a modern világban Bachtól és Beethoventől származik. Egyébként ennek érdemes utána nézni. Most néztem végig egy nagyon klassz dokumentumsorozatot arról, hogy kik emeltek be különböző klasszikus zenei elemeket. és hogyan változtatták ezt meg, hogyan lett ebből popzene például. De a feldolgozások híveinek is szeretettel küldöm ezt a, talán kolumbiai ez a zenekar, de most pontosan nem emlékszem, mert még csütörtökön találtam ezt a számot. A Passion Coco, hát a feldolgozások.
Passion, nyelveszkék Andrással.
Passion ja, Coco.
Nem tudtam, hogy kolumbiai.
Azt hiszem kolumbiai zenekar, de utána majd kijavítom, ha nem. Minden esetre az ismerős dallamra egy valami teljesen újat kapunk.
Jé, hát ez meg mi? Csak nem a Pandóra a szerencséje.
Millás reggeli.
Ezt kinyitottuk Pandóra szerencséjét. Igen. Szerintem nézzük akkor, hogy mit írnak a lapok.
Figyelj, amit már említette, de ezt így egymás mellé téve azért a hajónaplónak mindenképpen mondjuk fel. Trump nem állítja le Ukrajna támogatását, ha kap a ritka földfémekből.
Igen.
Aztán utána Trump jegeli a gazdasági háborút, nem vett ki vámot Mexikóra és Kanadára.
Hát ugye az történt, hogy a mexikói, hát most azt kell tudni, hogy Amerikának két legnagyobb külkereskedelmi partnere Kanada és Mexikó. Mexikó volt a legnagyobb, és utána átvette a szerepet Kanada, Mexikó a második. Minden esetre ezeknek az országoknak az exportjának a háromnegyede megy az Egyesült Államokba. Több millió munkahely és embernek meg a megélhetése függ ettől. Illetve az sem teljesen világos, és ezt majd szerintem megfejtik a közgazdászok, hogy hogyha ez tényleg meglépi, ez a nagyon kemény vámtarifás sztorit a két legnagyobb külkereskedelmi partnerével.
Akkor milyen infláció?
Az milyen infláció?
Nem mondták, hogy olvasom, hogy egy autó például 3000 dollárral fog többbe kerülni.
De mondom, az Egyesült Államokban is több százezer ember megélhetése függetlenül. Minden esetre ugye a mexikói államfő felhívta Donald Trumpot, kért egy hónap haladékot, és abban a reményben tette ezt, hogy majd megállapodnak az alatt az egy hónap alatt, úgyhogy most van egy kis moratórium. A tőzsdéket egyébként kicsit így megmozgatta ez a sztori, minden esetre egy hónapra felfüggeszti. Kínával is meg fognak állapodni, most egyelőre Kína nem ússza meg, ez a mondás, de majd azért azt meglátjuk,
de én majd kíváncsi,
mennyire
hogy
eszik forrón.
Európával mit kezd? Európával.
Igen, hát ez
az érdekel, nem a kínaiak.
Mi csak ott állunk a pofonok között minden oldalon.
No, kérem szépen, panaszeljárást indított a versenyhivatal az RTL Magyarország bajnokok ligája közvetítése ügyében. Az Index értesülései szerint a hatóság kommunikációs vezető előre bocsátotta, amennyiben fennállnak a versenyfelügyeleti eljárás megindítására a feltételei, megteszik a szükséges lépéseket. Megkérdezték az RTL-t is, következetesen kommunikálték eddig és ezután is, hogy 192 élő UEFA bajnokok ligája meccset adnak a szezonban a 203-ból, tehát csak nem az összeset, de nem mindet. Kérem szépen, aki ismeri a versenyhivatal működését, az pontosan tudja, hogy panaszra indult, tehát valamelyik honfitársunk úgy gondolta, hogy őt megvezette az RTL, mert hogy 18-ból 10 összes csapás volt elérhető az RTL Plus kínálatában, az előfizetők egy része azonban arra számított, hogy a teljes menüből választhat, és ezért fizetett elő a streaming csatornára. Itt a gond, ugye? Az azért menő,
mondjuk
nem?
Még, mondjuk. Mi történik azzal, hogy nem nagyon halljuk a hivatalos kommunikációt arról, hogy az elmúlt évek legnagyobb vírus hadjárata zajlik, tehát egy óriási járvány bontakozott ki Magyarországon.
Erről fogunk beszélni, kérlek szépen, a pulzus rovatunkban, a virológussal.
Nagyon jó, hogy beszélünk, mert hogy szépen csendben történik, és ezt a szépen csendben csak egy eufemizmusnak mondom, de hogy erről nem hallom, hogy hol van a Nyinyőke néni ilyenkor.
Hát nem ő.
Hát értem, de hogy legalább valaki.
Valami előrelépett, és akkor...
Tehát most akkor hello.
De mit kell mondani?
Hát azt, hogy...
Kérjük, mosson kezet.
Hát
mossa
vagy,
ki a nyúnyókáját.
Vagy hordjon maszkot, vagy valamit.
Hát na mindegy. Se hordasz, tessék.
Itt. Az elmúlt hetekben ugye az uralkodó fertőző betegségé az influenza vált Magyarországon, úgyhogy erről lehet olvasni többek között a Portfólión is, hogy milyen hatásai vannak ennek.
Igen, illetve itt van a Portfólión egy másik cikk, hogy... Azt arra emlékeztet Palkó Pisti kollega, hogy egy éve azt írták, hogy a hitelpiaci kilábalás éve lesz 2024, végül szinte minden várakozás felülmúlva robbant a hitelpiac, soha nem vettek fel annyi lakáshitelt és személyi kölcsönt a háztartások, mint tavaly, legalábbis a forintot számoljuk. A vállalati hitelezésben viszont késik a kilábalás, a forint gyengülése, vagyis az ártértékelődés többet tett a hitelállomány bővülésért 2024-ben, mint a hiteltranzakciók. Megnézte a kollega azt is, mi újság a bankbetéteknél, aki összefoglalóra kíváncsi a portfólió hasábjain frissítheti fel a tudását, illetőleg kis színes a végére az Index felteszi a kérdést, hogy gyík emberek alkotják a brit királyi családot? Csak nem megint előjöttek a laposföld hívőkhöz hasonló honpolgárok. Egy összeesküvés elmélet szerint félig hüllő, félig emberi lények lepik el a bolygót, ráadásul közülük kijutott az olyan befolyásos családokba, mint Bush például, illetve a brit királyi család is, és ezt nagyon komolyan elhiszik emberek, hogy ilyen létezik.
Hát, hogy is mondjam, lehetne örülni neki, mert elvileg akkor ugye a darwini elmélet szerint a lassabbak kihullásával erősödik maga a csorda, de sajnos nem úgy néz ki, hogy kihullanak a lassabbak. Na mindegy.
Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten.
A tőzsdei helyzetkép támogatója a Magyar Nemzeti Bank.
Budapesti.
Na mi volt?
Mi volt?
Olyan csapkodás, hogy ihaj.
Jut
vámok
láttad,
lesznek, nem lesznek vámok.
Az örökbecsű 90-es években született első magyar internetes mémeket angol szinkronnal. Szalacsi Sándor.
Egyre jobb. Igen.
Na, bocsánat, nem tudom, hogy jött ez ide.
Úgyhogy biztos... az AI csinálja, és már megint az AI-ról szól minden.
A BUX esett majdnem 1%-ot tegnap 84.716 pontig, pedig kettő magyar a vezető papírok közül is erősödni tudott. 1%-ot a Richter, 10.280 forintig, a Telekom meg 1.394 forintot ért zárásba, ami majdnem 6%-os plusz. Viszont
de kérdem
az OTP...
tőled, András, hol a magyar AI papír? Hol a magyar AI papír a tőzsdén? Legalább egy kéne, hogy legyen.
Hát űrkutatás.
És?
Az van.
Hol van? AI-ed. Nincs. Ennyi.
Na, a MOL esett 42%-ot, 2.866 forintig, a Richter 10.208, ja azt mondtam, az OTP esett még 2% fölötti mértékben, 23.850 forintig, és a 4IG-nak sem volt jó napja, 2.17%-os mínuszt hozott össze a részvény. A jó magyar forint jelen pillanatban 408 forint 50 fillért ér az euróval, és 397 forintot a dollárral szemben.
Na hát elég nagy csapkodás volt a nemzetközi piacokon, és amikor bejelentette ugye Donald Trump a Mexikó, Kanada és Kína vámokat, akkor globálisan eséssel reagáltak a tőzsdék, piacok, és hát ugye az Európai Unióval szemben kilátásba helyezett vámok is borzolják a kedélyeket, itt még konkrét bejelentés nem volt, megjöttek a devizapiacon is erre a markáns reakciók, szenvedett az euró, egy kicsit felpattant a dollár, és a kriptópiacon is elég nagy ütést lehet látni. A big tech papírokat elkezdték ütni, és utána pedig jöttek a módosító bejelentések a tárgyalásokról, Mexikó, Kanada, még az, hogy egy hónapi türelmi idő van ezekre az országokra, erre eléggé jót korrigáltak az amerikai indexek, és végül is azt lehet mondani, hogy annyira nem lett rossz a hangulat. Viszont voltak kiemelkedően teljesítő papírok, és azért mondtam, hogy nagyon izgalmas szituáció alakult ki, mert ugyan a zárásban például csak ilyen 1,5%-os pluszban volt a Palantir Technologies, de az After Hours kereskedésben olyan szinten emelkedett a papír árfolyama, hogy rakétázott azon bejelentésre, hogy megjött ugye a gyors jelentése a cégnek, 75%-kal nőtt az igény a különböző mesterséges intelligencia megoldásokra. A Palantir az egyik szállítója ezeknek a megoldásoknak, így aztán 23%-os pluszban a papír. Egész éves teljesítménye az meg valahol ilyen 250% körül van a Palantirnek, úgyhogy lehet látni azt, hogy abszolút megvan a plusz a Rigetti, a második helyen az amerikai tőzsdén szintén hasonló cipőben 2,3%-os plusszal a rendes kereskedési időben. Az Nvidia azonban az élen még mindig sújtja több minden, többek között ugye az új korlátozás, amit az amerikaiak jelentettek be az Nvidia chipekkel kapcsolatban, hogy még jobban fogják vizsgálni azt, illetve nem vizsgálni, hanem korlátozni, hogy milyen chipeket szállíthat például az ázsiai régióba, Kínába, ott volt egy 2,5%-os mínusz. Ezek tehát talán a legfontosabbak. A Tesla 5%-os esést produkált a normál kereskedési időben, az Apple 3,4%-os esést, de azért voltak jók is, mint ahogy említettem, például az AT&T a régi papírok közül 2,2%-os plusszal, vagy pedig a Comcast-et kerestem, ja, a Comcast 1,5% mínuszban zárt, a Pfizer 1,2% mínuszban, úgyhogy azt lehet mondani, hogy vegyes volt végül a hangulat, de azért úgy kezdődött a csapkodással és a vám tarifák bejelentésével a rossz hangulat.
Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Magyar Nemzeti Bank támogatásával.
Itt van, megjött Schmidt Andi. Jó reggelt, mi a helyzet?
Jó reggelt.
Minden rendben?
Ez mind?
Ahogy a fiam szokta volt mondani, minden jó.
Igen?
Ez a szavajárása.
Minden rendben van?
Nem, minden jó.
A mérnök azt írta, ha már a fióknál tartunk, ma rászóltam a fiamra, 7:30 van, te meg még az ágyban, mire ő benne, de kelek.
Benne, de kelek. András.
Tudom.
Tetszett, nem, mi?
Tetszik.
Miért kell ezt?
Tetszik. Nem. Köszönjük.
Na, menjünk akkor a hírekre, mert 1001 dolgunk van.
Mi kell a boldogsághoz? Mindig mosolyogj, viszonozd a bókokat, és igyál méregdrága kávé.
Parancsoljon, 4785 forint lesz.
Szuper! A tökéletes világban csak pár egyszerű szabály van. Tartsd be a közlekedési szabályokat, ne felejts el indexelni, és hallgass rádiót.
Ne feledd, minden olyan jó, hogyha közös a cél.
Fogyasz bőséges reggelit azok társaságában, akiket a legjobban szeretsz. Millás reggeli. Útmutató a beilleszkedéshez, ahhoz, hogy mindenki szeressen, és mindig vidám légy. Millás reggeli. A gazdasági Muppet Show. Első lépés. Lélegezz.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller autócsalád tagja. Autók szeretettel.
Jó reggelt kívánunk, Millás reggel, igen,
bizony.
Itt vagyunk a Rádió Café 98.0-án Kántor Endrével.
És Mihálovics Andrással.
Aki tovább álmodozik, hiszen most éppen filmajánló tartott az utolsó utáni pillanatig.
Az nem filmajánló, dokumentum filmajánló.
Hát azt mondom.
Ja, oké,
bocsánat. Az nem film?
Hát igen, tehát nem játékfilm, hanem dokumentumfilm.
Ha már így felkeltetted a fogyasztói igényeket, akkor áruljuk el, hogy a Netflixen található egy dokumentumfilm Endre ajánlásával, az 1999-es Woodstock Fesztivál.
Igen, a Woodstock 99 az a, talán magyarul nem tudom mi a címe, de Trainwreck az angol címe, nem véletlenül, hogy állt földbe. Hogy lehetett ennyire elrontani egy fesztivált, és feltüzelni, mint egy 250 ezer embernek a dühét olyan szintűre, hogy utána gyakorlatilag földdel egyenlővé tették a fesztivál területét.
Na, menjünk is tovább. 0636 980 980. Nagyon erdják a közlekedési információk, úgyhogy várunk ebből egy csokorral.
Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék.
Budapest, Budapest, te csodás!
Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
Imádunk mi magyarok zsebekben turkálni, ezért ad remek alkalmat a csámcsogásra a vadgyony nyilatkozati rendszer. Karácsony Gergelynek van egy 87 négyzetméteres lakásának, az 50%-a az övé a második kerületben. Siófok Sóstón egy 108 négyzetméteres telken van egy 37 négyzetméteres nyaralója, de ennek is csak fele részben tulajdonosa, illetve bruttó 4 millió forint a fizetése havonta. naponta, de van tartozása, és 26,5 millió forinttal tartozik egy banknak, de egy magánszemélynek is tartozik 3,7 millió forinttal. Hát itt van például Vitézi Dávid, ő az első keletben egy 113 négyzetméteres, a 11. keletben egy harmad részben egy 82 négyzetméteres, és egy 67 négyzetméteres, a 12. keletben egy 2098 négyzetméteres területi társasház, 24 per 144 részbeni tulajdonosa, érdekelt egy hatod részben egy társasházban a harmadik keletben, Balatongyörökön van egy gyümölcsöse, rajta egy gazdasági épület, te ez egy harmadban a tulajdona.
Nem, figyelj, szerintem a legérdekesebb rész a Podbanicki mozgalom vezetőjéről, hogy rengeteg kötvény, részvény és befektetési jegy került a nevére sok 100 millió forint értékben.
Igen.
Mm-hmm. És egyébként a közlekedés kutató Kft. 100%-os tulajdonos ügyvezetője. Nincs jogsia.
De van egy Audi
hát
A4-es.
Hát azt örökölte, tehát az simán lehet. Igen, ez érdekes, hogy ilyenkor a vagyonnyilatkozatokat turkálni, de amikor ezeket turkáljuk itt a fővárosi közgyűlés képviselőinek a vagyonnyilatkozatát, akkor az egy kicsit ilyen emberközelibb, mint amikor a parlamenti Igen. képviselőknek a vagyonnyilatkozatát turkáljuk. Mindesetre itt van Szent Királyi Alexandra, aki ugye a Fidesz frakció vezetője, ő is a budai oldalon szerzett ingatlant, 102 négyzetméter felerészben, egy másik 85 négyzetméteres lakásban tulajdonos, van egy harmadik lakása az első kerületben, az 49 négyzetméteres, ugye az első kerületben megszaporodtak a kormány közeli lakás tulajdonos bejegyzések, ezen kívül Kenesén van egy komoly ingatlan, 728 négyzetméteres ingatlan, ott azt nem tüntette fel, hogy áll-e ezen a birtokon egy áll-e rajta nyaraló. Prémium magyar állampapírokban tartja a pénzét. Vajon megszabadult már tőle, vagy még tartja, és ott marad az a 38 millió forint, ami van.
Alika.
És az hol van a vagyonnyilatkozatból, hogy kiderült, hogy ő egy miniszteri tanácsadó is, 1,7 millió forint értékben ad tanácsokat havonta. Úgyhogy Igen. ez fontos.
A vagyonnyilatkozatokból fun fact volt, már meg nem mondom ki, de a média harsogta, hogy az egyik képviselő bevallott, hogy neki van egy kard. Ja, is.
Ajaj.
A vagyonnyilatkozatában. Én azért szeretnék egyszer parlamenti képviselő lenni az életben, hogy bevallhassam az összes kardomat. Ezzel
van egy gládiuszom, az nagyon jó lenne. Ezeket be kell vallani. De hát az ilyen, hogy ilyen gyűjtői darab, nem azért vallotta be. Biztos,
ez nem gyűjtői, ez
nem a tiéd,
saját.
Hanem amit ő bevallott.
Ja, gondolom, hogy annak
mert
persze,
az értéke persze, olyan, hogy azt be kellett vallani.
De én bevallanám. Igen. Tehát én rigorózus, hogy van egy darab skútumom. Uh-huh. Értéke 35 ezer. Van két darab viseltes, tényleg szerciuszban.
Mond, vallott be, az lenne az igazi.
Körülbelül ki se lógna egyébként a vagyonnyilatkozat.
Szeretném a tanácsadói díjamat tőled Szesterciuszban. Úgyhogy, hát izgalmas minden esetre. Lehet böngészni a fővárosi Igen. közgyűlés tagjainak vagyonnyilatkozatát budapest.hu, a Városháza menüpontnál, a fővárosi önkormányzat vagyonnyilatkozatoknál, hogyha valakit ez hoz lázba.
A Népszava írja azt, hogy a fővárosi közgyűlés szerdán megadta a felhatalmazást az elővásárlási joggal rendelkező főtáv jogutód BKM-nek a joggyakorlásra vonatkozó nyilatkozattételre. Jogászok, figyelem, egyelőre nem tudni, hogy a másik elővásárlásra jogosult cég a Stockton ZRT-nél éle ezzel a jogával. Ez is egy kis színes a főváros életéből és működéséből. Aztán a BKK BRFK együttműködésről is jöttek hírek. Januárban is folytatták az együttműködést a felek. 33 ezer embert ellenőriztek a BKK járatokon. Ezzel sikerült elfogniuk egy körözött szemét, illetve egy eltűnt fiatalt is megtaláltak. Az összehangolt kezdeményezésnek az a célja, hogy a fővárosban közlekedők nagyobb biztonságban érezzék magukat. Mindegyikünknek volt egy ilyen atrocitása, nem?
Én azt gondoltam, hogy tehát, hogy lehet egy eltűnt fiatalt megtalálni, csak ő
hát gondolom, gyermeknevelő intézményből szökött meg, nem tudták hol van, és akkor megtalálták.
Engem is megtalálhattak volna egyszer, amikor a több kört mentem a kis föld alattival, igen. És eltűntnek minősültem szerintem abba a pár órába. Na mindegy.
Aztán a buszsávok szabályos használatát is ellenőrzi a társaság, rendszeres takarításon felül folyamatosan kezdeményezi egy-egy forgalmas közterület rendezését és ellenőrzését. A stratégiai együttműködés kiterjed a szolgáltatást nyújtó taxik, illetve az engedéllyel vagy engedély nélkül személyszállítási feladatokat végző személygépkocsik ellenőrzésére is. Na, ez utóbbira külön kíváncsi lennék, hogy hogyan ellenőrzik az engedély nélküli személyszállítás. Meg, ahol sokan ülnek az autóban, megállítják, elnézést, ön ismeri a gépjárműben tartózkodókat? Igen. Mi a kedvenc színe? A kék, ja, nem a barna. Aha! Szóval maga illegálisan szállít személyeket.
Igen, így van.
Valahogy így képzeljük.
Különleges kulturális ajánlattal ünnepli a Budapest Go harmadik születésnapját a BKK. Ez február 14-én lesz, harmadik születésnapja tehát a Budapest Go alkalmazásnak. A társaság különleges ajánlata az, hogy február 1 és 28 között az applikációban vásárolt bérletekkel számos fővárosi kulturális intézménybe és előadásra is be lehet menni 20%-os kedvezménnyel. Katona János Színház, Örkény születésnapi nagykoncert, mármint István Színház, Budapest Filmmozik, Illúziók Múzeuma, Cinema Mystica, Magyar Zeneháza, ide mind 20%-os kedvezmény jár, úgyhogy egyébként saját szülinapi Spotify listával is készül a Budapest Go születésnapjára a társaság, úgyhogy szerintem ez egy tök jó hír, ha valaki épp most akart valahova menni színházba, vagy ezekre az eseményekre, akkor tegye ezt meg.
Kérem szépen
nekünk vége. A Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el.
Mert hamarosan azt fogjuk megnézni, hogy a síbiztosításokkal kapcsolatban mit kell tudnunk. Előtte azonban, András, szeretném azt mondani, hogy mindenki kösse be magát. Röpüljünk vissza a 80-as évekbe. És de
most egy utolérhetetlen hajszerkezetű együttes.
Haj és fog szerkezetű Dee Snider következik bandájával. Volt egy elfeledett lemeze ennek a zenekarnak, amit a nagy rajongók hűvösen fogadtak, és lesöpörtek az asztalról. Rosszul tették mindezt, mert Dee Snider 1983-ban megénekelte, hogy a fiúk újra itt vannak.
Ezt a műsort limitálatlanul lehet hallgatni.
Millás reggeli.
Nézzük, hogyan köthetünk síbiztosítást, kötünk-e, ha kötünk, akkor mire figyeljünk, és ha bajba kerülünk, mit kell csinálni, dúl a síszezon, úgyhogy elővettük ezt a témát minden évben edukációs szempontból, aki segíteni fog, Besnyő Márton, a Netrisk ügyvezető igazgatója. Szervusz, jó reggelt!
Jó reggelt, köszöntöm a hallgatókat!
Először is, mennyire tanultuk meg, hogy ez egy veszélyes szabadidős tevékenység, itt bajba kerülhetünk, ennek komoly ára van, azaz mennyien kötnek síbiztosítást?
Rendkívül jó ránézni az adatokra, hiszen az elmúlt években egy 60%-os penetrációról sikerült 90% feletti penetrációra növelni azok arányát, akik kötnek utasbiztosítást, hogyha bármilyen céllal utaznak külföldre, akár az egynapos bevásárlásokra, vagy a hosszabb nyaralások tekintetében is, ami óriási fejlődés, és ezzel európai szinten nagyon jól állunk. Siálni egyébként nagyjából ebbe a hónapban egy ilyen 1,2 millió vendégészakát fogunk igénybe venni mi magyarok a külföldi szomszédos országokban elsősorban.
Ezek az utasbiztosítások, ezek eléggé változatosak, tehát ugye kitér arra, hogy a közbeni sportolás, meg szabadidős tevékenység,
az
Nagy a szórás a biztosítóknak az ajánlatai között, ezért is érdemes egyébként összehasonlító oldalakat használni, illetve szakértőnek a segítségét kérni, hiszen a legalapvetőbb szükségletekből, tehát például, hogyha valami baleset ér minket, ezeket szinte minden utasbiztosítás tartalmazza, de természetesen védelmet nyújtanak a biztosítások, akár például, hogyha az autónk elromlik az utazás során, vagy hogyha repülővel utazunk, a podgyászunk eltűnik, vagy a repülőjáratunk késik, akkor a felmerülő költségeinket szintén fizeti az utasbiztosítás. Ezek már komolyabb, jobb szolgáltatások. Ugyan minőségben nagy különbségek vannak, viszont árban, hál' Istennek, a óriási versenynek köszönhetően nincsenek nagy különbségek. Nagyságrendileg egy jó minőségű biztosítást, jó minőségű utasbiztosítást napi 1000 forintért tudunk megkötni az összehasonlító.
Igen, ez főleg egy ilyen külföldi utazás költségeit tekintve nem egy nagy tétel, ez így van. be kell vallani, hogyha mi sportolunk és nyaralás közben, ez egy fontos, mert amikor így böngészi az ember az utasbiztosítások ajánlat, vagy utasbiztosítók ajánlatait, akkor erre némelyik külön kitér.
Rendkívül fontos, hogy bevalljuk, hogy milyen célból utazunk. Ugye gyakorlatilag például a mi oldalunkon a kérdések, amiket felteszünk, hogy mikortól meddig utazunk, hányan utazunk, milyen járművel utazunk, ez is befolyásolja a díjat, hiszen hogyha autóval megyünk, akkor autós asszisztenciára van szükségünk, ha repülővel utazunk, akkor egy járatkésés az, ami hasznos lehet a biztosításunknak. És természetesen az, hogy milyen céllal utazunk az adott országba, város nézésre, sportolni szeretnénk, síelni szeretnénk, vagy a Monte Everestet megmászni, egészen más típusú fedezetekre van szükségünk. Ugye a síelésnél a leggyakoribb, vagy talán a legfélelmetesebb sérülés az, amikor a helikopterek jönnek az Alpokba, és mentik ki a balesetet szenvedetteket. Egy szomnyaktörés síelés közben, hál' Istennek nem túl gyakori, de hogyha előfordul, és helikopterrel kell menteni a delikvenst, akkor nagyjából az ellátással együtt egy 80-100 ezer eurós költséget tud generálni. Tehát nagyon-nagyon fontos, hogy bevalljuk, hogy mit csinálunk, és ha már a síelést említetted, akkor az is nagyon fontos, hogy csak a kijelölt pályán sieljünk megfelelő védőfelszerelésben, hiszen csak ekkor fog téríteni a biztosító, tehát hogyha elmegyünk az erdőbe síelni, mint ahogy néhányan szokták tenni a nem kijelölt pályán, hiába van kiírva a figyelmeztetés, hogy senki nem ajánl, és mindenki saját felelősségre teheti, a biztosító sem fog fizetni, hogyha...
De ilyenkor mi történik? Tehát, hogy ez egy elég komoly költség, gondolom a számlát nem csak benyújtják, hanem ezt rögtön fizetni is kell egy ilyen helikopteres mentésnél. Tehát itt akkor utólag megy a vita, hogy ez a 80-100 ezer, ez hova, honnan folyik be?
Nagyon jó a kérdés, ugye, hogyha valami baleset ér minket, vagy bármilyen problémánk van, és ez a szélsőséges eset, amikor a helikoptermentés van, mert ugye a kellemesebb az, amikor mondjuk a járatunkat lekéssük, vagy nem érkezik meg a podgyászunk. Amint lehetséges, az a tanácsunk és a kérésünk, hogy kezdjünk el kontaktálni és beszélni a biztosítónak a szakértőjével. Segíteni fognak szakértőt küldeni, orvost akár a helyszínre, hogyha megoldható. Nyilván egy helikopteres mentésnél ott az életveszélyt kell elhárítani, senki nem fogja megkérdezni a helikopterbe, hogy van-e biztosítás az utazónak, vagy nem.
Először ellátják,
elviszik a kórházba, viszont amint lehet, vagy az, aki balesetet szenvedett, vagy egy közeli hozzátartozó kezdjen el beszélgetni a biztosítóval. Ha vitába kerül az ügyfél a biztosítóval, akkor természetesen, hogyha Alkuszon keresztül kötötte meg a szerződést, akkor tud segítséget kérni az Alkusztól is, ilyenkor mi beavatkozunk. Tavaly egyébként piacvezetőként nagyjából 1600 esetben kellett segítenünk az ügyfél és a biztosítónak a kommunikációját. Nem mindig az ügyfélnek volt igaza, de abban is segítünk, hogy elmagyarázzuk esetlegesen, hogy mi az, amit tud kérni szolgáltatásként a biztosítótól, és mi az, ami nincs benne a csomagjában.
Mennyire gyakori a baleset? Erre van-e rálátásotok, amikor így be kell avatkozni, mondjuk síszezon kapcsán?
Néhány százalékról beszélünk, tehát azért, hogyha említettem, hogy 1,2 millió vendégészakát töltünk csak ebben a hónapban külföldön síeléssel kapcsolatosan. Egy sípálya rendkívül terhelt, és nagyon, nagyon sok síelő van rajta. Azért hál' Istennek nem percenként visznek el minden egyes síelőt. 1-2 százalék az, aki balesetet szenved, de az is káresemény, amikor például az autóasszisztenciát kell hívni, hiszen nem volt megfelelően felkészítve az autó, vagy valami váratlan meghibásodás volt, és annak a javítását kell ellátni. Ugyancsak néhány százalék az, amikor a biztosítást igénybe vesszük, hál' Istennek, és ez befolyásolja a nyaralásunkat. Ugyanakkor egyébként a néhány százalék gyakorlatilag a biztosítási díjak nagy részét felemészti a kárrendezésre, tehát ez egy nagyon alacsony marzsú üzletág.
Ezt azért kérdezem, mert hogy egyre népszerűbb a síelés, de van egy visszahúzó tényező is, hogy nincsenek igazi telek. Tehát egyrészt van egy növekvő igény, a másik rész meg egy szűkülő kínálat, gondolom én. Ez mennyire mozgatja a díjakat?
A díjakat sokkal inkább a verseny az, ami mozgatja a biztosítók között. A tavalyi évhez képest mindössze 5% volt az áremelkedés, ugyanakkor jóval magasabb a szolgáltatás minőségének a bővülése a biztosítói oldalról, tehát a verseny az rendkívül fokozott. Ugye gyakorlatilag egyre többen használunk összehasonlító oldalat, és ez az, ami kikényszeríti a versenyt. A síszezonnak az eltolódása az azt gondolom, hogy a nyaralási, illetve telelési szokásainkat fogja megváltoztatni, és sokkal inkább fogunk majd menni városlátogatásra. Egyébként az, hogy mennyire igazad van, azt mi is látjuk az értékesítési számokban. A december a síelés szempontjából kifejezetten gyenge volt. a hóhelyzet egy picit mostanában javult, vagy javult az elmúlt napokban, és azt látjuk az értékesítésekben is, a január-februárban majd, hogy nem kétszer annyian indultak síelni a magyarok, mint a decemberi
no,
karácsonyi
akkor
időszakban.
Meg is löktük a hógolyót, ahogy én arra számítottam, úgyhogy jönnek is a hallgatói kérdések szépen. Vegyük ezeket végig, mert mégiscsak a hallgató az első ebben a kérdésben is. Helikopteres mentés esetén mit áll az EU-s TB kártya, és mi hárul a biztosítása?
Na,
ugye van egy alapbiztosítása minden EU honpolgárnak, ha ezt kiváltja, mert ugye ezt azért aktiválni kell, ezt a TB-hez be kell menni, és ki kell váltani, de ez mit tud, és mi az, amit ezen felül a biztosítás?
Ez az európai kék kártya, csak hogy mindenkinek meg legyen, valóban a TB-n a kormányablakokban kiváltható, két évig érvényes, és hogyha egyszer kiváltottuk személyesen, akkor ezt utána online is ügyfélkapun, illetve most már a digitális állampolgárság használatával meg lehet újítani. Ez gyakorlatilag az EU-s országokban a TB-be foglalt mentési költségeket állja. A legtöbb országban egyébként, ugye Ausztria a legnépszerűbb utazás, hogy gyakorlatilag igen, belefoglaltatik egyébként a helikopteres mentés, illetve a balesetnek a fedezése is. Ugye az európai TB kártyában, ami nincs benne, azok például az autóasszisztencia, vagy ha a hűtében megállunk, és megiszunk egy forró csokoládét, vagy megebédelünk, akkor, és közben véletlen valaki más felcsatolja helyettünk a létszünket, akkor a biztosító ezt is téríti, hogyha megfelelő biztosítást választottunk, de valóban az EU-ban, és én erre mindenkit sarkallok, hogy váltsa ki az európai kék kártyát, hiszen rendkívül egyszerű a folyamat, és néhány 10-15 percig tart mindössze az igénylése, rendkívül hasznos lehet, benne van a helikopteres mentés és a kórházi ellátás.
Pontosítani kell-e a síelést, a sportolást, például a sífutásra kell-e sportbiztosítást kötni, a Norvégiába megyek jelzett pályán sífutni. Aztán magas tátra, jelzett turistaúton gyalogtúrázásra. Mit kell kötni? Tehát, hogy nagyon le van egyszerűsítve, én láttam mondjuk adott esetben a ti oldalatokon is, hogy búvárkodás be lehet x-elni, de mondjuk ilyenkor elgondolkozik az ember, és ha én szenvedélyes vízisíző vagyok, vagy ahogy itt hallani, hogy síelés be lehet x-elni, de mi van, ha én szánkózom?
Ugye gyakorlatilag bármilyen külföldi útra nagyon fontos, hogy még mielőtt kilépünk az országhatárból, addig lehet egyáltalán utasbiztosítást kötni. Tehát bármikor, amikor külföldre megyünk, szerintem érdemes utasbiztosítást kötni. Én tavaly életemben először próbáltam ki a sífutást egy teljesen lankás helyen, utána 2,5 hónap volt a rehabilitáció, mert sikerült előre arcra esnem. Nagyon hasznos az utasbiztosítás, és az is egyébként, hogyha van utasbiztosításod, akkor nem kell bemenni az állami kórházba, hanem egyébként a biztosító kiküldi akár a saját szakértőjét. Gyakorlatilag lepróbavásároltam a folyamatunkat és a saját szolgáltatásunkat. Ez például nincs benne az európai kék kártyában, ott a helyszínen egy magánorvos elláson, de egy gyalogtúránál is előfordulhat, hogy kificamodik a bokánk egy kerékpározásnál is. A hobbi sportok, azok benne vannak a legtöbb utasbiztosításban, és utána pedig akár a mi oldalunkon is el lehet kezdeni menni fölfelé prémium szolgáltatásokba. Egyébként, hogy ne kelljen biztosítási szakértőnek lenni, ratingrendszerrel, szakértői ajánlással segítjük az ügyfeleket, és egyébként a búvárkodás azt szerintem egy nagyon jó példa. Néhányszor már én is kipróbáltam, ugye 10 méterig lehet különösebb vizsga nélkül merülni, ez a legtöbb utasbiztosításban, egy jó szolgáltatásban benne van, hogyha rákérdezünk, hogy búvárkodsz-e. Hogyha ennél lejjebb szeretnél menni, akkor az gyakorlatilag már profi sport, de ugyanígy egyébként profi sport az, amikor egy profi síelő kimegy versenyezni, ez egészen más kategória, mint amit egy általános
fogyasztó. Mi van azokra a sportokkal, ami nem is kategorizálható? Mi például, ugye én történelmi hagyományőrzéssel foglalkozunk, és beleütköztünk abba, hogy szerettünk volna utasbiztosítást kötni, de mi van, egy pajzsal kiverik a fogaimat Horvátországba, akkor mit tudunk csinálni?
Azt gondolom, hogy ez egy nagyon kicsi
ez kicsi biztos, csak hogy ilyenkor ez fedezi el mondjuk az általános biztosítást.
Az általános biztosításban azt gondolom, hogy ezek nincsenek benne. Mm. Hogyha elakadunk, és ennyire érezhetően szerintem a legtöbben, akik ennyire extrém sportot csinálnak, vagy autóversenyezésre járnak, én azt javaslom, hogy érdemes ilyenkor felhívni a call centerünket. Mi meg fogjuk keresni a 22 biztosítói partnerünk közül, ki az, aki vállalja ezt a fedezetet, és milyen összeget. Valóban az ennyire speciális dolgok nincsenek fent az összehasonlító oldalon, viszont mivel nekünk van egy egy 100 fős call center operációnk, megkeressük az ügyfélnek a legmegfelelőbb ajánlatot.
Még két kérdést tisztázunk gyorsan.
Két az hosszú.
Az egyik az egyet. A bankkártyához kapcsolódó utasbiztosítás, a másik, hogyha a gyerek elmegy csoportos iskolai programra, síelésre, kirándulásra, és a suli intéz biztosítást, akkor szükséges-e különkötni. Ezt a két kérdést megválaszolom.
Rendben, a bankkártya szerintem a fontosabb. A bankkártyás utasbiztosítások egy nagyon alapfedezetet tartalmaznak, hiszen gyakorlatilag az éves biztosítási díj 5-10 ezer forintért elérhetőek. Nyilván ez nem összehasonlítható mondjuk azzal, amikor kifejezetten önnyaralásra veszek meg 10-15 ezer forintért az adott nyaralásra biztosítást a család részére. Nincsenek benne a legtöbb esetben járatkésésre vonatkozó podgyászeltűnés, ez az egyik probléma, tehát hogy kiemelkedő, vagy pont azok a szolgáltatások hiányoznak belőle, amitől kényelmessé tudják tenni a kárügyintézést, illetve hogy valódi segítséget tudnak nyújtani, hogyha baj van. És a másik óriási probléma, hogy itt a limitek nem változnak. A országnak egy jelentős részének van utasbiztosítása, a tapasztalat az, hogy a kárhány nagyon jó, tehát a biztosítási díjaknak körülbelül a 10-15%-a kerül kifizetésre, kárrendezésre. El szokták felejteni az ügyfelek, hogy van egy ilyen, tehát hogy a bank és a biztosító nagyon jól keres rajta. A másik szakmai probléma, hogy a limitek nem változnak, 5-10 millió forinton vannak beállítva. Ugye azért mondtam a helikoptermentést, ami lassan 40 millió forintba kerül, hogyha nem volt európai kékkártyánk és helikopteres mentésre szorultunk, és csak 5 millió forintig rendezi az utasbiztosításunk, ami a bankkártyában van, akkor maradék 35 millió forintot nekünk kell rendezni, és addig ki sem engednek a kórházból, amíg ezt nem fizettük ki. A gyereknek a biztosítása, a csoportos biztosítás szerintem, mert ott általában egy városnézés vagy egy egyszerűbb síelésre viszik a srácokat az óvodából vagy az iskolából, alapvetően azok szerintem kielégítő szolgáltatások szoktak lenni. Ha biztosra akarunk menni és nem megspórolni azt a egy hetes útnál körülbelül 6-7 ezer forintot a gyermekünknek, hogy biztosan prémium szolgáltatása legyen, akkor lehet érdemes mellé biztosítást kötni.
Oké, nagyon szépen köszönjük a gyorsalpalót, szerintem hasznosan töltöttük ezt a néhány percet. Besnyő Mártonnal beszélgetünk, a NetRisk ügyvezető igazgatójával. Köszönjük szépen, szép köszönöm. Napot!
Megyünk tovább, és hamarosan arról beszélünk, hogy az évtized járványa tarol-e, és miért tarol az influenza Magyarországon. Dr. Rusvai Miklós virológussal beszélgetünk, de csak a szünet után.
Az egészség a teljes testi, lelki és szociális jólét állapota, nem csak a betegség hiánya. Az egészség közös ügyünk. Tájékozódjunk együtt az ellátás, diagnosztika, költségek, eszközök, finanszírozás és biztosítás aktualitásairól. Pulzus. A Millás reggeli általános egészségügyi rovata.
Hát sok a beteg, ez biztos... felső légúti problémákkal, de hogy ez járványa, és hogy milyen járvány, meg miért ekkora, ha ekkora, dr. Rusvai Miklós virológussal fogjuk megbeszélni. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok!
Először is járvány van, tehát komoly járvány van, ezt kijelenthetjük?
Hogyne. Ez tart különben már október vége óta, akkor léptük át a heti 200 ezer megbetegedést, tehát 200 ezer fölé emelkedett az orvos légúti panaszokkal orvoshoz fordulók száma. Ez az az értékhatár, a lakosság 2%-a, ami fölött járványról beszélünk.
És akkor mit gondol, hogy miért nincsen erről erőteljesebb kommunikáció? Ha minden harmadik ember beteg és terjeszti ezt az egészet, akkor miért nem mászkálnak az emberek maszkban, miért nem óvatosabbak, tehát nem tanultunk semmit a Covid-ból?
Hát úgy látszik, feledékenyek vagyunk. Én őszintén remélem, hogy tanultunk belőle, de... mégsem lettünk okosabbak. Kezdetben ráadásul, ugye ez egy két csúcsú járványgörbe, az októberi-novemberi légzőszervi betegségeket még elsődlegesen a koronavírus, tehát a Covid okozta. December elején jelent meg az influenza, és fokozatosan emelkedett, és most van a csúcsán az influenza járvány, most pedig már alig lehet koronavírust kimutatni a légzőszervi mintákból. Tehát gyakorlatilag különböző kórokozók adják egymásnak a stafétát, de közös bennük az, hogy mind légzőszervi betegséget okoz, és maszkviseléssel tulajdonképpen valóban erőteljesen fékezni lehetne ezeknek a terjedését. mint ahogy számos országban, mondjuk a Távol-Keleten, Hongkong, Japán, Tajvan, maszkot is viselnek az emberek, és ott ez többé-kevésbé hatékonyan működik. Nem 100%-os, mint semmilyen ilyen egészségügyi védekező szabály, de azért erőteljesen csökkenti a fertőzöttek számát.
Azt írja bizonyos része a sajtótermékeknek, hogy ez az évtized járványa, ez igaz? Lehet? Már hogy influenzából...
8 éve volt utoljára, igen. 2015-ben volt utoljára ennél ehhez hasonló méretű influenza járvány, tehát ebből a szempontból valóban mondhatjuk azt, mert most, hogy nagyon sokan átfertőződnek, nagyon sokan védettek is lesznek, ugye nem oltás révén szereznek védettséget, hanem az úgynevezett átfertőzéses immunitást választja a magyar emberek többsége. Tehát most ezt megszerzik az emberek, és egy 3-5 évig megint szünet lesz. Ez a periodicitás mindig is jellemző az influenzára, tehát ebből a szempontból nem kivétel az, hogy ennyi év után most újra jelentkezett.
A súlyos következményekkel a betegeknek hány százalékának kell számolnia egy ilyen nagy járvány esetén? Ez a kórházi ellátás és mondjuk a mortalitást illetően.
Hát a hetente súlyos légzőszervi problémával kórházba kerülők vagy intenzív osztályra kerülők száma, a kórházba kerülők száma az közel 400, az intenzív osztályon lévők száma pedig közel 500, tehát és ez hetente értendő, tehát nagyon sok az ilyen súlyos következmény egyrészt, másrészt az influenzának is vannak azért hosszú távú következményei is, a szívizomgyulladástól kezdve sok más járulékos betegség is kialakulhat az influenza vírus fertőzés következtében.
Aki nem szeretne megfertőződni, annak szakemberként mit tanácsol?
Most már elsősorban a maszkot, tehát én úgy gondolom, hogy a járvány csúcsán vagy most vagyunk éppen, vagy túl vagyunk rajta. Remélem, hogy innentől kezdve csökkenni fog a fertőzés szám. Ne felejtsük el, hogy az adatok mindig kéthetes késéssel jelennek meg a Népegészségügyi Központ honlapján. Most nagyon ijesztőek minden esetre, de szerintem ez a csúcs, amit most mutatunk, vagy mutatnak a számok. Az, hogy ez a száraz, hideg idő, ez nem kedvez az influenza vírusnak, tehát környezetben ilyenkor nagyon kevéssé hajlamos a terjedésre. A ködös, párás, nyírkos, nulla fok fölötti időjárás az, ami kedvez. Remélem, hogy ezen túl vagyunk. Tehát én úgy gondolom, hogy a maszkviselés az most már elegendő, hiszen ha valaki most oltatja magát, 2 hét mire az immunitása kialakul, és addigra a csúcson már az én véleményem szerint jóval túl leszünk.
Jó, nagyon szépen köszönjük az összefoglalót és a tájékoztatót, szép napot kívánunk.
Köszönöm, viszont kívánom.
Viszont hallásra. Dr. Rusvai Miklós virológussal vettük végig, hogy miért tarol az influenza ezekben a hetekben, hónapokban Magyarországon.
Pulzus. A Millás reggeli általános egészségügyi rovata hangzott el. Az egészségügy a társadalom mindenkori egészségkultúráját tükrözi. 3R, vagyis Reduce, Reuse, Recycle. Csökkentünk, újrahasználunk, újrahasznosítunk. Cél a Zero Waste. Semmit se küldjünk hulladéklerakóba, ne pazaroljuk az energiát. Legyen a ma terméke a jövő alapanyaga. 3R. A Millás reggeli körforgásos gazdaságrovata következik. Partnerünk az Opten, a vállalati fenntarthatóság és céginformáció adatalapú szakértője.
Először a körforgásos gazdaság témakörében mesterszakos hallgatók tettek záróvizsgát Magyarországon először a Pannon Egyetem Nagykanizsa körforgásos gazdaság egyetemi központjában. Honnan jött egyáltalán az ötlet, hogy ilyen képzés indult?
Mindig mondjuk, hogy első a képzés egy probléma megoldásánál.
Így van. Igen. Ezt kérdezzük dr. Németh Kornéltól, aki a Pannon Egyetem Nagykanizsa körforgásos gazdaság egyetemi központ egyetemi docense, és itt van velünk a telefon túlsó végén. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat, és köszönöm a lehetőséget, és várom akkor.
Honnan jött az ötlet?
A hallgatók dörömböltek, vagy az egyetem ismerte fel, hogy ebbe az irányba megy a világ?
Is tulajdonképpen a Pannon Egyetem nagykanizsai képzési helye 2021-től új szemlélettel, új névvel jelent meg a hazai felsőoktatásban, körforgási gazdaság egyetemi központként, és a központ oktató-kutató közössége olyan kihívások mentén kötelezte el magát, amelyek napjaink szerteágazó fenntarthatósági kérdéseire keresik a választ. Tehát az ötlet napjaink sokasodó kihívásaiból fakadt, és egyfajta válasz lehetőségként jelenik meg, hogy legyenek a témakörrel foglalkozó szakemberek. Így ezt a körforgási gazdaság témakört fókuszba helyezve újítottuk meg a képzési palettánkat. 2023-tól a témakör iránt érdeklődők a körforgási gazdaság menedzser, illetve a körforgási gazdaság tervező fejlesztő mérnök szakok közül választhatnak. Ezek az új mesterképzési szakok, de ugyanúgy a 23-ban indult fenntartható és körforgásos turizmus alapszak is a körforgási gazdaság átfogó témaköréhez kapcsolódik, és tulajdonképpen kiegészíti a ma már bő két évtizede működő képzéseinket. Sőt, ezt a két évtizedet hadd pontosítsam, hiszen a Pannon Egyetem nagykanizsai képzési helye idén 25 éves, amire szintén nagyon büszkék vagyunk.
Igen, na, gratulálunk is ez a szép évfordulóhoz. Milyen tárgyakat oktatnak, milyen tananyagból, hiszen ez az egész körforgásos gazdaság téma, ez most bontakozik ki, még a cégek most pedzegetik, próbálnak stratégiát gyártani, lépéseket tenni, szóval ez egy érdekes kérdés lehet, hogy akkor mik vannak a tankönyvekben.
Igen, valóban nagyon újszerű dologról van szó, és ahogy említettem az előzőekben, napjaink kihívásainak csokorba gyűjtése adta a szakok indításának az alap ötletét, és így maguk a tárgyak, illetve az oktatott témakörök is ezek köré csoportosulnak, így például a körforgási gazdaság, megújuló energiaforrások, menedzsment, vezetés, innováció, kutatásmódszertan képzi a körforgási gazdaság menedzser szaknak az ismeretköreit. A körforgási gazdaság tervező fejlesztő mérnök szak esetében a képzés első harmadában részben azonosak a tárgyak az előzőekben említettekkel, majd a következő szakaszban specializálódni tudnak a hallgatók, megújuló energiagazdálkodás, vízgazdálkodás, illetve hulladékgazdálkodás területére.
Mekkora az érdeklődés a képzések iránt? Mert ez egy ilyen divatos és talán előre mutató képzés is.
Igen, hát mint minden új dolognak természetesen maguknak a képzéseknek is van egy felfutásuk, felfutási idejük, de mivel a témakör egyre élesebbé válik, azt gondolom, hogy komoly jövő vár ezekre a képzésekre és az ehhez hasonló szakokra. 2023-ban indult szakokra nagyjából 20 főt vettünk fel, és 2024-ben is ez a szám jelent meg. A 23. szeptemberében indult évfolyamosok most 25. januárjában végeztek ezzel a másfél éves mesterképzéssel, és a képzést 24-ben elkezdő évfolyam, az pedig 2026. januárjában szerez majd diplomát, és nagyon bízunk benne, hogy a mostani felvételi időszakban is jelentős érdeklődés lesz a szakjaink iránt. Mindenképpen sok szeretettel várjuk a téma iránt érdeklődőket, akár a frissen alapszakos diplomát szerzett hallgatók, akár már a munka mellett tanulni vágyók számára is természetesen nyitottak a képzések.
Egyetlen kérdés a végére, hol lehet elhelyezkedni egy ilyen diplomával a zsebünkben?
Hát azt gondolom, hogy az anyag- és energiatakarékosság, illetve az erre épülő fenntarthatósági megoldások tényleges gyakorlati megvalósítása az manapság nagyon éles téma lett, legyen szó bármilyen jellegű cégről, tulajdonképpen megkerülhetetlen ez a témakör, cégek, intézmények, vagy akár egy önkormányzatról ugyanúgy elmondható, hogy megjelenik, megjelenhet a jövőben egy külső nyomás a körforgásos jelleg megvalósítása iránt is. a végzős hallgatók tisztában lesznek a kapcsolódó fogalmakkal, összefüggésekkel, fontosabb beavatkozási területekkel, hazai, nemzetközi jó gyakorlatokkal, és nem utolsó sorban az egyes résztémakörök egymás épülését rendszerben való gondolkodás sajátíthatják el, és kamatoztathatják az előbb említett szektorokban.
Nagyon szépen köszönjük az információkat, nagyon sok sikert a képzéshez, ráfér az országra, jó sok ilyen diploma kerüljön ki.
Nagyon szépen köszönjük, és köszönöm a lehetőséget.
Köszönjük minden szépen, további kívánok. Szép napot.
Viszont hallásra.
További szép napot, viszont hallásra.
Dr. Németh Kornéllal beszéltünk, a Pannon Egyetem Nagykanizsa Körforgásos Gazdaság Egyetemi Központ egyetemi docensével.
A körforgásos gazdaság több, mint újrahasznosítás. Egy értékláncon és iparágokon átívelő gazdasági modell, melyben nincsenek hulladékok. 3R. A Millás reggeli körforgásos gazdaság rovata hangzott el.
Partnerünk az Opten, a vállalati fenntarthatóság és céginformáció adatalapú szakértője.